Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A nagybőti körlevelében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy Nagybőjt első vasárnapjától Nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adomány gyűjtünk az ukrajnai háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a katolikus Caritas számlaszámára is átutalhatják. Ez a számlaszám a caritas.hu oldalon megtalálható. A közleményben fel kell tüntetni Kárpátalja. A katolikus Caritas más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat, így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat a tavaly árvíz által sújtott erdélyi, különösen küküllőmenti településeken élők megsegítésére, közölte a szervezet a távirat irodával. A szeretetszolgálat furtkutak létesítésével segítene azokon a településeken, ahol az áradások következtében sóssá vált az ivóvízkészletek jelentős része. Azt írták, a parajdi sóbánya alsó szintjeire beömlő víz és a bánya bezárása miatt nem csak a bányászok kerültek kilátástalan helyzetbe, hiszen a sóbányára alapuló egészségturizmus volt az egész környék legfontosabb megélhetési forrása. További következménye az áradásoknak, hogy a folyók vize, a talajvíz és az ivóvízkészletek jelentős része is sóssá vált, ami komoly nehézségeket okoz az érintett településeken. A Magyar Református Szeretetszolgálatot a Küküllői Református Egyházmegye kereste meg azzal, hogy a településeken furtkutak telepítésére lenne szükség, jelezve, hogy az árvíz következtében a küküllő mentén fekvő településeken keserűvé, majd sóssá és ihatatlanná vált a víz. Az adománygyűjtés támogatható az adomány.jobbadni.hu oldalon, a kampányok fülön belül az élővíz oldalra kattintva, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának bankszámlaszámán keresztül a közleményben Erdély megjelöléssel. Bekérették a Magyar Nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására. Heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről az eheti kormányülésen döntés született. Közölte a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, az állami intézményekben oktató tanárok március 20-áig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást. Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és a kecskeméti gyára is talpon marad. Jelentette ki a miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileum alkalmából szervezett rendezvényen Kecskeméten. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nagy küzdelmet vívnak azért, hogy legyen megfizethető áru energia a gyárak és a háztartások számára is. Ugyanakkor úgy fogalmazott, nagy nyomás alatt állunk, legutóbb éppen olajblokád alá vették Magyarországot Ukrajna oldaláról. Végül az időjárásról. Északnyugat felől továbbra is fátyol felhők érkeznek, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható. Főként a nyugati határszélen foltokban pára, köd képződhet. a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben, valamint a nyírségben ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 16 fok között valószínű. Délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Folytatódik a Vatikánban a nagybőti lelki gyakorlat. Hatodik elmélkedés. A bukások megalázhatnak, vagy romlásba taszíthatnak. Hetedik elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedése nagybőt második vasárnapjára.
A hatodik elmélkedés a nagybőjti lelki gyakorlaton. A bukások megalázhatnak, vagy a romlásba taszíthatnak. A Pál kápolnában ezen a héten Erik Várden, a norvégiai Trondheim püspöke által vezetett nagybőjti lelki gyakorlaton február 25-én szerdán délelőtt hangzott el a hatodik elmélkedés, amelynek témájául a szerzetes, a s ha ezren esnek is el idézetet választotta a 91. Zsoltárból. A norvég püspök beszédében azokra a bukásokra összpontosított, amelyek szükségessé válhatnak az üdvösség útján, vagy a pusztulás és a romlás ösvényére sodorhatnak minket. Ezután kitért a visszaélések eseteire és a felismerés elmulasztásából eredő hibákra. A lelki életben való fejlődéshez szükség van a szemlélődésben való megérésre, és hogy óvakodjunk minden dualizmustól, figyelmeztetett Erik Várden, trappista szerzetes, a norvégiai Trondheim püspöke a hatodik nagybőjti elmélkedésében, amelyet Leó pápa és a római kúria számára tartott. Amikor felfúvalkodottá válunk a büszkeségtől, a bukások alázatossá tehetnek minket, mert megmutathatják Isten üdvözítő erejét. Mérföldkövekké válhatnak a személyes üdvösség útján, amelyekre hálával kell emlékezni. Lehetnek romboló pillanatok, amelyek nem mindig végződnek ujjongással, hanem a pokol szagát áraszthatják, és a bűnöst a pusztulás és a romlás ösvényére ránthatják, amely, ha széles és hosszú, sok ártatlant tönkretesz. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Ez a Zsoltár idézet világossá teszi, hogy azok, akik Krisztusban vannak, akik lelki életet kívánnak élni, jobban kivannak téve a gonosz támadásainak. Semmi sem ártott tragikusabban az egyháznak, semmi sem veszélyeztette jobban a tanúságtételünket, mint a saját házunkban is növekvő korrupció. Az egyház legszörnyűbb válságát nem a világ szembenállása, hanem az egyházi korrupció okozta. A sebek begyógyulása időbe telik. Igazságszolgáltatásért és könnyekért kiáltanak, állapította meg elmélkedésében a trappista püspök. A prédikátor a beteg gyökér keresésére összpontosított a korrupció láttán, különösen amikor a visszaélésekről van szó. Arra számítunk, hogy olyan korai figyelmeztető jeleket találunk, amelyeket figyelmen kívül hagytak. Valamilyen hibát a megkülönböztetésben, a deviancia egy mintázatát. Néha ezek a nyomok léteznek, és okunk van hibáztatni magunkat, hogy nem ismertük fel őket időben. Azonban nem mindig találjuk meg őket, állapította meg Erik Warden püspök. A trappista szerzetes továbbá hangsúlyozta, hogy már a közösségek kezdeti időszakában is, amelyeket ma botrányok öveznek, fel lehetett ismerni a nagy és örömteli jót. Nem feltételezhetjük, hogy kezdettől fogva strukturális képmutatás volt jelen, és hogy az alapítók cinikusan fehérre meszelt síroknak mutatták be magukat. Időnként a valódi ihletettség jeleit találjuk, sőt, az életszentség nyomait is. Hogyan magyarázhatjuk a jó és a torz fejlődések együttélését? A világi mentalitás többnyire feladja. Egy katasztrófa láttán szörnyetegeket és áldozatokat jelöl ki. A prédikátor elismerte, hogy az egyház kifinomultabb és hatékonyabb eszközökkel rendelkezik, amikor eszébe jut, hogy használja azokat. Szent Bernát arra emlékeztet, hogy minél inkább az emberek nemes törekvéseket követnek, annál vadabbak lesznek az ellenséges támadások, és hogy maga az egyház lelki tagjait sokkal keményebben támadják, mint a testieket. A Qui habitat kezdetű 91. zsoltárban a bal és a jobb szavaknak világos jelentése van. A bal oldal a testi természetünket, a jobb oldal a lelki természetünket képviseli. Az áldozatok száma a jobb oldalon nagyobb, mert ott a lelki csatatéren használják a leghalálosabb fegyvereket. A clairvoyi apát nem minden lelki betegséget gonosz, szarvakkal és villákkal bíró embereknek tulajdonít, hanem inkább a férfiak és a nők szabadságának használata jelenti a különbséget. A lényege, hogy az emberi természet egy. Ha elkezdünk mélyen belemerülni lelki természetünkbe, más mélységek is feltárulnak. Szembe kell néznünk az egzisztenciális éhséggel, a sebezhetőséggel, a kényelem utáni vágyal, olyan tapasztalatokkal, amelyek támadás formájában is jelentkezhetnek, mutatott rá a prédikátor. Ezért a lelki életben való fejlődéshez fizikai és érzelmi énünk olyan felépítésére van szükség, amely összhangban van a szemlélődés megérlelődésének folyamatával. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a lelki beállítódások fizikai vagy érzelmi kitöréseket keresnek, és hogy ezeket a kitöréseket úgy racionalizálják, mintha valamilyen módon lelkiek lennének, magasabb rendűek, mint a hétköznapi halandók bűnei. A trondheimi püspök nagyon világos példát említett, kijelentve, hogy egy lelki tanítómester integritása megnyilvánul a beszélgetéseiben és a tanításában, de nem csak ebben. Nyilvánvaló lesz internetes szokásaiban, az asztalnál és a bárban mutatott viselkedésében, valamint mások hizelgésétől való mentességében is. A lelki élet nem egy adalék a létezés többi részének kiegészítésére, hanem annak a lényege, figyelmeztetett Warden püspök. Óvakodnunk kell minden dualizmustól, mindig emlékeztetve arra, hogy az ige testé lett, hogy testünket átitassa a logosz. Ébernek kell lennünk a jobb és a bal oldal felett, ahogy Szent Bernát ajánlja, és vigyáznunk kell, hogy ne keverjük össze az egyiket a másikkal. Meg kell tanulnunk egyformán otthon érezni magunkat testi és lelki környezetünkben, hogy Krisztus, a mi mesterünk, békésen uralkodhasson mindkettőben, zárta szerda délelőtti elmélkedését a prédikátor.
Hetedik nagybőti elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Szerdán délután a vatikáni pálkápolnában megtartotta hetedik nagybőti elmélkedését Erik Warden norvég trappista püspök. Ezúttal a dicsőség témáját fejtette ki. Isten óriási lehetőséget ültetett belénk, végtelenül csodálatos a terve számunkra. Az egyház a szentek tanúságtételén keresztül azt üzeni nekünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem végleges. Amikor Jézus elmagyarázta, mit jelent vele maradni és belépni az országba, amelyet hirdetett, sok tanítványa visszafordult, és nem ment tovább vele. Nem voltak hajlandók elfogadni tanítását a szentségi realizmusról, a házasság felbonthatatlanságáról, a kereszt szükségességéről. Amikor Krisztust megfeszítették a Kálvárián, a szünodosz, amelyik még 6 nappal ezelőtt vele járt, már nem volt sehol. Csak 2 követője maradt, édesanyja és János, a szeretett tanítvány. János pontos leírással szolgál Jézus kenózisáról, ami 2 szinten zajlik. Az egyik az isteni szeretet, melyet a kereszten préseltek ki, a másik pedig az emberi lojalitás árulása, amikor azok is, akik usqued mortem, halálig menő hűséget ígértek neki, elmenekültek, bezárkóztak otthonukba, hogy titokban sebeiket nyaldossák. János mégis azt állítja, hogy éppen ez az elhagyási jelenet mutatja meg Krisztus dicsőségét. Szent Bernát szerint a megdicsőülés akkor megy végbe, amikor földi útunk végén végre azt szemléljük, amit ebben az életben szilárdan reméltünk, bizalmunkat Jézus nevébe helyezve. Spes in nomine res in facie est. A remény a névben, a valóság az arcban, vagyis a reménységünk az Úr nevében van, a remélt valóság pedig abban, hogy szemtől szembe látjuk, magyarázta a trapista szerzetes. Egy bizonyos rejtett dicsőséget azonban már most érzékelhetünk. Szent Ágoston szívesen beszélt arról, hogy itt és most hordozzuk a dicsőség képét egy sötét formában, ami megtestesült és ki van téve a konkrét lét viszontagságainak. Majd ha átérünk ezen az életen, a forma egyértelművé és világossá válik. A rosszul gyakorolt szabadság okozta esetleges elváltozások átalakulnak, hogy a forma a maga eredeti elképzelt szépségében bukkanjon elő, mint forma formosa, szép forma. Ágoston, aki egyszerre mélyen emberi és átható, aláhúzza, hogy a kép dicsőségét nem veszíthetjük el, beleívódott létünkbe. Eltemethetik viszont a sötétség rétegei, amelyek felhalmozódnak, és amelyeket el kell távolítani. Az egyház arra a dicsőségre emlékezteti az embereket, ami titokban bennük él. Az egyház felfedi előttünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem kell, hogy végleges legyen, és hogy Isten nekünk szóló terve végtelenül csodálatos, valamint, hogy Isten Krisztus misztikus testén keresztül megadja nekünk a kegyelmet és az erőt, amellyel elérhetjük őt. Elég kérnünk. Az egyház szentjeiben mutatja meg a rejtett dicsőség ragyogását. A szentek tanúsítják, hogy a betegség és a megalázás lehet a gondviselés eszköze, amellyel egy dicsőséges célt valósít meg, erőt adva a gyengéknek, és ezen túllépve sugárzó szentekké téve őket. Az egyház a szentségekben kommunikálja a rejtett dicsőséget. Minden nap minden katolikus ismeri a fényt, ami behasíthat a gyóntatószékbe, egy felkenés, egy szentelés vagy egy házasságkötés alatt. A legcsodálatosabb és bizonyos értelemben a legrejtettebb a Szent Eukarisztia dicsősége. Melyik pap nem mondhatná el, miután a szent misztériumokat ünnepelte, azt, amit egy nagy zenész nyilatkozott egyszer arról a tapasztalásról, hogy a szépség, a gyógyulás és az igazság fényes kommunikációjának eszköze. A halál nem lenne igazi tragédia, mert az emberi élet közepének legjavát már látta és megélte. Szíve lángol a dicsőséges csodálattól. Aranykunyhó. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 2. vasárnapjára.
Sokszor úgy vagyunk az életben, mint Andersen meséjében a kis pásztorfiú. Tavasztól őszig fenntartózkodik a hegyen, őrzi a nyájat. Naplementekor kiül kunyhója elé, és elbűvölten gyönyörködik abban az aranyházikóban, amely a szemben álló hegyről integet feléje. Egyik este elhatározza, hogy elmegy, és közelebbről megnézi ezt az aranyházat. Úttalan utakon kapaszkodik felfelé, a kövek megsebzik a lábát. Végre megérkezik a messziről oly gyönyörűnek látott kunyhó elé. Nagy a csalódása, amikor megszemléli álmai palotáját. Nem más az, mint egy düledező, elhagyott viskó, baglyok, verebek, egerek tanyája. Hova tűntek a ragyogó ablakok? Nem érti, mi történik. Csalódottan és szomorúan fordul vissza, mert a valóság leleplezte álmait. Mikor azonban a messzeségből megpillantja saját kunyhóját, szinte nem akar hinni a szemének. Csillogó aranypalotát lát, fénylő ablakokkal. Vajon miféle varázslat történt, ami így átváltoztatta? Nem történt varázslat, csak a holdsugarak fénye és a messzeség öltöztette kunyhóját aranyos köntösbe. Az Istennel való kapcsolat az élet lényege. Másképp nem is élet az élet. Amíg nem tekintek magamba is, nem emelem felfelé a lelkem, addig sok mindent észreveszek, csak éppen azt nem tudatosítom, hogy bennem is ott ragyog a fényes Isten arc. Ezért szükséges a csend és a világtól való eltávolodás, ahogy előző héten is hangsúlyoztam. Ha ezt rendszeresen teszem, akkor nem csak a bennem megszólaló hangok és érzések tisztulnak le, ahogy Nagybőt első vasárnapján erről elmélkedtünk, hanem saját értékességemet is felismerem bent, hogy ne kelljen keresnem kint. Bentről ugyanis felfelé tekintek. A nagybőti szent időszak tehát nem csak a pusztába hív meg, hanem ezzel együtt az elvonulásra, Jézus példája szerint. Az evangéliumok többször utalnak arra, hogy Jézus elvonul. Többször kiemelik, hogy egy egész éjszakát Isten imádásában tölt. Ez az ő töltekezése. Hosszabb időt Istennel tölt. Atyával beszélget, őt csodálja és hallgatja, így érti meg ő is emberségében Isten rávonatkozó akaratát. Amikor oly sokszor elvonult, és egy egész éjszakát Istennel töltött, tudta mindig, mit kell tennie, és ez életének értelmet adott. Megtelt szeretettel, és ezt adta tovább. Minden, amit tett, ebből eredt, és ebből nyerte értelmét. Átimádkozta az éjszakát, és tudta, kiket kell kiválasztania. Átimádkozta az éjszakát, és igazi találkozásokban volt része. Átimádkozta az éjszakát, és betegeket gyógyított. Átimádkozta az éjszakát, és tanításával sokakat magával ragadott. Átimádkozta az éjszakát, és nem panaszkodott. Átimádkozta az éjszakát, és átváltozott. Amikor felment a hegyre, mindig átváltozott. Megváltozott. Elváltozott. Amikor visszatért a helyről, ezt érezték azok, akik vele találkoztak. Ez az érzés egyeseket magával ragadott, másokat eltaszított, mert nem tudtak mit kezdeni vele. A vele való találkozás ugyanis döntésre késztet. Vagy magamba nézek, és nem kell félnem, vagy menekülök a megvilágosító találkozástól. Amikor a táborhegyire felment, magával vitte tanítványait, és ők egészen közelről látták, mi történik akkor, amikor Jézus imádkozik. Teljesen elbűvölte őket a látvány. Amikor Jézus imádkozott, teljes jelenlétben volt az Atyával, a Szentlélekben. Amikor imádkozott, megjelent a múlt, hiszen a Szent hegyen ott volt Mózes és Illés, de ott volt a jövő is, hiszen az apostolok ebből a jelen élményből értették meg, mit kell tenniük majd a jövőben. Jézus imája ilyen mesterima, minden ima modellje. Ha ezt az ima modellt követem, akkor velem is megtörténik, ami vele történt. Átváltozom, megváltozom, elváltozom. Az igazi ima átváltoztat, megtölt fénnyel, örömmel és élettel. Az igazi ima megváltoztat. Ha egy kis változás nem történik bennem és körülöttem minden ima után, akkor talán még nem történt meg az igazi találkozás Istennel, nem voltam igazán jelen létében. Az igazi ima néha el is változtat. A körülöttem élők azt jelzik, mintha nem lennénk a régiek. Talán az lenne az igazi bőjt, ha időmből többet adnék Istennek, és akkor tudnám mindig, hogy mi a következő lépés. Isten jelenléte megváltoztat, átváltoztat, elváltoztat. Megengedem?
Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 7-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a keresztútról és annak első két stációjáról emelkednek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. A nagybőjti szentidőben járunk, és éppen ezért egy különleges témán gondolkodtam, hogy miről is beszélgethetnénk ma itt a stúdióban, és még az is lehet, hogy nem is egy műsor kerekedik ki belőle, hanem akár több műsor is megvalósulhat. Arra gondoltam, hogy jó lenne kicsit beszélgetni a keresztútnak a 14 állomásáról, amit inkább általában csak az imádságokban hallunk, vagy ott találkozunk ezekkel a stációkkal, ezekkel a történésekkel, és érdemes lenne kicsit megvizsgálni akár így beszélgetésben, hogy mit jelentenek ezek a stációk, mit jelent a keresztút, mint olyan, hogyan alakult ki ennek a szokása, és hogy tulajdonképpen egyik vagy másik stációnak, keresztúti állomásnak mi az üzenete felénk mai 21. században élő keresztények felé. A keresztút önmagában, mint olyan, tulajdonképpen Jézus szenvedésének a megismerése, Jézus szenvedés történetének és a halálba vezető útjának a megismerése. Minden keresztutat úgy kezdünk, hogy Jézussal akarunk együtt menni ezen az úton, persze mi csak lélekben tudunk csatlakozni a keresztúthoz, hiszen nem voltunk ott és nem éltük át fizikálisan, tehát így nem is tudunk azonosulni teljesen ezzel a szenvedésekkel teli úttal, de lélekben össze tudunk vele kapcsolódni. Ferenc pápa, amikor a keresztútról beszél, a következőt mondja: a keresztúton Jézussal együtt járunk. Jézus az út, és mi vele fogunk menni, mert ő maga is végig járta az utat. Amikor közöttünk volt, gondoskodott a betegekről, segítette a szegényeket, igazságot tett, prédikált, tanított, járta az utat. Fontos az, hogy az imádságok alkalmával a keresztút a szívünkbe vésődjön. A Kálvária útja, a keresztút a szívünkbe épüljön be. Jézusra nézünk a keresztúton, majd ahogy elhalad, mi is utána megyünk. Jézus útja maga az Isten, aki kilép önmagából, hogy közöttünk járjon. Ferenc pápa szavai a keresztútról ezek voltak, illetve még azzal egészíti ki, hogy Jézus át akarja ölelni az életünket. Igen, a tiédet és mindannyiunkét. És azt mondja, hogy azt is jó tudatosítani, hogy Jézus az utat értünk járja. Jézus értem vállalja ezt az utat, érted vállalja ezt az utat, hogy az életét adja. És ahogy a János evangéliumban olvassuk, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja másokért. Ezt Jézus tanította. Ezért van az, hogy amikor a nagybőjti szentidőben különösképpen a megfeszített Krisztusra nézünk, még ha fájdalmasan is néz ki, meglátjuk annak a szeretetnek a szépségét, hogy mindannyiunkért az életét adta. A keresztút tulajdonképpen éppen ezért az alapja minden imádságunknak, hiszen arról szól, hogy mit tett Jézus. Hogy mit tett Jézus azért, hogy megváltson bennünket, hogy a megváltás örömhírét közvetítse. Számotokra mit jelent a keresztút? Mennyire ismeritek a keresztútnak a hagyományát, mennyire él a ti hitéletetekben, vallásgyakorlatotokban a keresztút? Krisztált ugye egyik irányból, Timit meg a másik irányból kérdezzük, mert mind a ketten más utat jártatok be az egyházi hagyományok vagy szokások megismerésében. Neked milyen emlékeid vannak, Kriszta, ilyen legkorábbi emlékeid a keresztút járásról?
Hát a legkorábbi emlékem az sajnos felnőtt koromban van, akármilyen hihetetlen. Gyerekkorunkban is elmentünk, de nem igazán fogtuk fel az értelmét. Tehát az a baj, hogy az volt szerintem a gond, hogy igazából nem kaptunk erről úgymond komolyabb tanítást, vagy részletesebb tanítást, hogy mi is ez. Viszont nekem az egyik legkedvesebb imádságom a keresztút. Ez nem jelenti azt, hogy hú, akkor mindig járom, és sikerül minden pénteken, ilyenkor nagybőjtben azért sikerül, de egyébként minden nap nem, de rengeteget közeledtem Jézushoz az ő kegyelméből a keresztút által. Tehát, hogyha igazából végig megyek rajta, én a kolosszeumbeli keresztutakat szeretem, van egy ilyen könyv, ami összegyűjtötte a kolosszeum keresztútjainak az elmélkedéseit, állomásait, hihetetlenül jó, tehát én ajánlanám a kedves hallgatóknak is, aki nem ismeri esetleg. Valami szenzációs van, amikor Jézus csak is emberi oldalról mutatja be, hogy végig járta a keresztutat, hogy milyen gondolatai lehettek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, bárki belefog úgymond most kicsit egyszerűbben fogalmazva a keresztútjárásban, mindig megtalálja az életének egy részletét ezen a keresztúton.
Nyilván nekem nem volt előismeretem erről, tehát nem is nagyon tudtam. Láttam templomokban ugye magát a stációkat ábrázoló képeket, vagy szobrokat, de igazából magával a folyamattal tisztában voltam, mert mint ahogy mondtam, tehát én a Bibliát olvastam, tehát így a folyamatot azt tudtam, de megérinteni az jóval később érintett meg. És minél inkább törekszem arra, hogy a Jóistent minél közelebb engedjem magamhoz, és őt jobban megismerjem, annál inkább van hatással rám, így a mindennapokban is. De mint ahogy Kriszta is mondta, nekem elsősorban ilyenkor a nagybőjti időszakban erősödik ez fel, tehát ilyenkor mindenképpen időszakítok arra, hogy péntekenként ugye a teljes keresztutat, de minden nap eszembe jut érdekes módon egy-egy történés a keresztúttal kapcsolatban.
A keresztútnak érdekes a történetéről, hogyha egy picit szeretnénk jobban ismereteket gyűjteni, szerezni, akkor egészen messzire nyúlik vissza maga a keresztút járás hagyománya, körülbelül a 14. századra, amikor a ferencesek, ugye akik a Szentföld őrzői, az odaérkező zarándokokat végig vezették azon az útvonalon, ahol a hagyomány szerint Jézus is végig haladt. Az úgynevezett pretórium a pilátusi ítélet helyétől a Szent Sírig, gyakorlatilag a Golgotáig, ahol keresztre feszítették. Ugye 14 emlékhelyet alakítottak ki ezen az úton. Igaz, hogy a stációk száma változó volt, volt 7, volt 12, aztán 14. Volt, ahol már az 1500-as évek második felében 43-ig bővítették a stációkat. Aztán végül is a 14 stációs keresztút lett világméretű, és terjedt el, ami Szent Lénárd nevéhez fűződik, aki gyakorlatilag ezt a formát terjesztette és fogadta el, és nagyon sok helyen hozzácsatoltak, főként a II. Vatikáni zsinat hatására egy 15. állomást is, de ezt kevés templomban ábrázolják, ez a feltámadás állomása, a 15. állomás, de ez is teljesen elfogadott mostanság, hogy ezt is hozzácsatoljuk a keresztúthoz. Mindenképpen a ferences szerzetesek voltak a keresztúti ájtatosság legbuzgóbb terjesztői, akik a keresztutat régi latinos nyelven Szent Circulusnak nevezték. Ez ugye azt jelenti, hogy Szent Körjárás, vagyis mindig körbejárták ezeket a képeket, tehát nem egy helybe állva imádkoztak, hanem végigjártak, körbejártak a templomon, aztán később nem csak a templomon, hanem a templomon kívül a Kálvária dombokon, és azokon a helyeken, ahol felállították Jézus szenvedésének a 14 állomását. Mindenképpen Szent Lénárd nevéhez kötődik, aki az 1600-as években élt, az 1600-as évek második részében, ő volt az, aki ezt az állítatosságot rendszeresítette. Ő maga a feljegyzések szerint 576 ilyen 14 stációs keresztutat állított fel és épített meg azért, hogy ezt az állítatosságot terjessze, őt nevezték régen Itália apostolának is. 40 éves missziós működése idején 326 népmissziót, prédikációt tartott Észak- és Közép-Olaszországban. Később szentté avatták. A hagyományos keresztútnak sok üzenetet hordozó állomása van, és ezek az állomások, vagy más nevükön stációk Jézus szenvedését ábrázolják, és általában templomon belül, vagy templomon kívül állítják fel ezeket. A templomban ugye keresztúti képeket szoktunk látni a falon, körbe 14 helyen, kint a templomon kívül pedig kálváriákat, amelyek egy-egy dombra épültek, vagy akár egy-egy síkterületen is szabadtéri keresztútként funkcionálnak. A mai műsorban szeretném, hogyha az első három stációról beszélgetnénk, amiről talán tudjuk, hogy az első három stáció, ugye Pilátusnak az ítélete, az első stáció, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust, a második Jézus vállára veszi a keresztet, a harmadik pedig Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. És akkor innen indulna ez a beszélgetés tulajdonképpen, itt már a beszélgető társaim nagyon szeretnének hozzászólni a témához, éppen ezért meg is adom nekik a lehetőséget, és nézzük meg az első stációt, Pilátus halálra ítéli Jézust. Tudjuk azt, hogy Pilátus alapvetően próbálja bebizonyítani Jézusnak az ártatlanságát, próbál a védelmére is kelni úgy félszavakkal, félmondatokkal, aztán végül is a tömeg az, aki meggyőzi őt arról, hogy ne bocsássa szabadon, tehát engedd a tömeg hangjának azért, mert hogy a tömegből elhangzik az a gondolat, hogy a hatalma van veszélybe Pilátusnak, és a hatalmát félti, a császárra hivatkoznak, próbálják őt érzelmileg befolyásolni, aztán még a felesége is Jézus védelmére kell, és ebben a pillanatban történik meg az a híres jelenet, amikor Pilátus megmossa a kezeit, ebből születik ez a mondás, hogy mosom kezeimet, vagyis levettem a kezemet az ügyről, levettem a felelősségemet, kibújtam a felelősségvállalás alól, és mindenki csináljon, amit akar, című történet. Ez az első állomás. Számotokra mit jelent ez az állomás, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust? Mi ma hogyan értelmezhetjük ezt? Miért jelenik meg a keresztúton? Miért fontos ezzel kezdeni mondjuk az imádságot? Mi jön le nektek ebből a stációból, hogyha ezt hallod, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust?
Nekem így a saját életembe jutott eszembe példa. Lehet, hogy nem feltétlenül jó, de hogy mi is hányszor ítéljük halálra Jézust az életünkben, hogy mondjuk hányszor viszel a világ minket, vagy a társaság, vagy bármi, hogy gondolkodunk-e azon, hogy hú, most akkor meg kellene szólalnom Jézus mellett, vagy fogom is akkor azt mondom, hogy hát akkor most inkább nem, jaj, mert mi lesz, hogyha nem szeretnek, tehát ez gyerekeknél is látom, hogy nem fognak szeretni akkor, hogyha mondjuk kiállok emellett, meg amellett, holott tudom, hogy ő jó. Tehát látom az igazságot, és mégse teszem meg, hogy mondjuk kiállok Jézus mellett, vagy akár egy másik ember mellett is. A hitem mellett is. Tehát, hogy elvisz a világ sokszor, meg az, hogy engem szeressenek.
Igen, sokszor ugye ebből született talán ez a mondás, hogy bűnösök közt ugye cinkos, aki hallgat. Tehát Pilátus hiába tudta Jézus ártatlanságát, és meg is védhetjük Pilátust, hogy nem volt ő olyan gonosz ember, érezte, hogy valami nincs rendben, tapasztalta, látta Jézus tekintetét, Jézussal való beszélgetésbe elegyedett, ugye, és hát azért ott Jézus mond neki megdöbbentő dolgokat, és megdöbbent Pilátus, de valahogy a népszerűségét, az imidzsét, ugye modern szóval, nagyon féltette az emberek előtt, tehát ez látszik, hogy igazából az ő bűne ebben áll, hogy egy igaz embert hagyott elveszni, az ő emberségében magára hagyta, nem kelt a védelmére, vagyis ez az igazságérzet, tehát feladta a lelkiismeretének a szavát, pedig a lelkiismerete is szólt, sőt, külső hangokat is, az Isten oda küldte az ő feleségét is, hogy figyelmeztesse, és ő nem, a népszerűségét és a hatalmát igazából nem adta fel. De ez egy érdekes dolog különben, hogy mennyire tudja az embert ezt befolyásolni.
Nekem erről a stációról az jut eszembe, hogy Jézus megtehette volna azt, hogy nem fogadja el ezt az ítéletet. Tehát ő ebből a helyzetből nagyon könnyen szabadulhatott volna, ő mégis vállalta azt értünk, hogy kimondják felette azt, hogy meg kell, hogy halljon. és ez a fajta önfeláldozás, ami szerintem nagyon követendő lehetne, és próbálhatnánk ezt megközelíteni egy picikét, így a mindennapokban. Csatlakozva ahhoz, amit Kriszta mondott, hogy egy megfoghatatlan példaképű ebben is nekünk.
Sok esetben ugye tűrni, vagy elviselni, elfogadni azokat az ítéleteket, amelyeket mások azért hoznak, hogy a népszerűségüket megőrizzék, de nagyon sok mindenre tanít, biztos ez az első stáció, és nagyon sok mindenről elgondolkodhatunk, amikor erről hallunk, ezt halljuk, ezt imádkozzuk, akár a templomban, akár otthon imádkozzuk a keresztutat, hogy ott van egy igaz ember, és ott van egy másik, akinek hatalma lenne fellázadni és felkelni az ő védelmére, és a népszerűsége miatt nem teszi azért, hogy a jó képet, ami róla kialakult, azt tartsa a főpapok, az írástudók, a nép előtt. És tulajdonképpen igazából itt van óriási nagy bűne Pilátusnak, és a mai világnak is talán, hogy sokszor az igazak mellett nem áll ki, hanem csendben sunnyog, csendben hallgat, és nem áll ki az igazak védelmében, nem áll ki a gyengék védelmében, hanem nagyon sokszor csak ítél ez a világ, és ezt látjuk a társadalomban is, hogy nagyon sokszor a társadalmunk is csak ítél, kimondja az ítéletet, és úgy csinál, mint Pilátus, ugye mossa kezeit, nagyon sokszor, amikor felelősséget kellene vállalni, sokan csak a kezüket mossák, és leveszik a kezüket sok ügyről, sok történésről, sok hibáról, sok bűnről, és mindenki a mosom kezeimet felkiáltással hátralép, és igazából nagyon sokszor eljutunk oda, hogy nem állunk ki az igazak mellett, nem állunk ki azok mellett, akik rászorulnak arra, hogy valaki a pártjukat fogja és kiálljon mellettük, és tulajdonképpen Jézus, mint igaz ember, ennek lett az áldozata, hogy nem volt, aki kiálljon mellette. Tulajdonképpen ott és akkor a Jeruzsálembe való virágvasárnapi bevonulás után, amikor mindenki éjjelzett, mert azt gondolták, hogy majd látványos csodákat tesz, majd elkápráztatja őket, és úgy táncol, ahogy fütyülnek, igazából csalódniuk kellett, mert Jézus nem hajlandó jeleket és csodákat tenni az emberek kedvére, mert nem erre kapta a hatalmát, és utána ezek az emberek gyakorlatilag nem állnak mellé, nem védik meg, mert nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. És nagyon sokszor ez van most is, hogy amikor valaki nem úgy táncol, ahogy fütyülnek mások, akkor képesek arra hamar, hogy ellene forduljanak, és visszafordítsák azt, amit nem tett meg az ő elvárásaiknak megfelelően. És ezért nagyon sok igaz ember, ugye hát sokszor kárt szenved és ítélet alá esik, mint ahogy Jézus Pilátus előtt, és bár sokszor emlegetjük, hogy Pilátus nem teljesen volt hibás Jézus ítéletében, de itt azt gondolom, hogy hát mégiscsak az volt, hiszen hallgatott az emberekre, és hallgatott arra, amire őt bíztatták a hatalmával, fenyegetve és elérzékenyítve őt. És aztán utána folytatódik a történet, Pilátus megmossa kezeit, Jézust elítélik a törvények szerint, és nagyon érdekes még egy jelenet, ami ugye nincs a keresztúton, mint stáció, de ide kapcsolódik az elsőhöz, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit bocsássak szabadon, és milyen érdekes, hogy az emberek egy rablót választanak, egy olyan bűnözőt, akiről mindenki tudja, hogy bűnöző, és tulajdonképpen Jézusról is mindenki tudja, hogy igaz. Tehát egyikről tudják azt, hogy egy igaz ember, egy ártatlan, a másikról pedig tudják, hogy egy bűnöző, egy rabló, és esetleg ők is később az áldozatául eshetnek, és mégis Barrabást választják. Szerintetek miért választották az emberek az igaz helyett a bűnöst? Ez ugyan érdekes kérdés, vagy egy érdekes dolog, hogy miért nem Jézust választották vajon az emberek?
Manapság is van az, hogy a népszerűbbet választják, aki, hogy mondjam, amikor kimondják nekünk az igazságot valamiről, az nagyon sok embernek úgy jön le, hogy megköti a szabadságában, hogy nekem nem mondják meg, hogy én milyen legyek, hogy azért Jézus elmondta, hogy mik a kritériumai, úgy mondanak nagyon csúnya szóval, hogy ugye a mennyországba jussunk. Hogy mit kell tennünk azért, hogy valóban arra a helyre jussunk, amit az Atya számunkra készített. És hát ez nem mindenkinek tetszett, ugye szeretjük manapság is a kényelmes életet, azt az életet, amit mi irányítunk, minket ne irányítson senki, és ott van ez a rabló, aki tök mindegy, de nem akarja az életünket irányítani. Igaz, lehet leural, lehet leszúr minket a következő utcasarkon, de mégiscsak az életemnek én vagyok az ura, nekem senki ne akarja megmondani. Hiába tudták azt, hogy igaz, de úgy gondolták, hogy ez teljesítetlen, meg egyébként is miért szól bele az életünkbe, ami manapság vagy a közösségi médiában. Hogyha bárki az igazságot mondja meg, és nekünk az nem tetszik, mert amit te is mondtál, Balázs atya, hogy nem úgy táncol, hogy fütyülünk, akkor abban a pillanatban tücsköd békát rá kiabálnak.
Pilátusról érdekes, hogy vajon miért bízza rá a népre, hogy ők válasszanak. Olvastam egy ilyet, hogy talán Pilátus bízott a népnek a józan ítélő képességébe, és azt remélte, hogy meg tudja őket győzni arról, hogy így érzelmileg, hogy Jézus ugye ártatlan, és azt remélte, hogy sikerül ugye ezt elírni, hogy a nép igazából a vallási vezetőkkel szemben kimondja Jézus ártatlanságát, de ez nem sikerült. És még egy érdekes dolgot olvastam, amit most így még ide tennék megosztásként Barrabásról, amit én sem hallottam eddig, hanem most szembesültem ezzel, és tényleg így az értelmezés szerint talán lehet ennek valóság alapja. Nagyon érdekes. Ugye azt mondja egy tanulmány, hogy Barrabást, ugye a gyilkost kellett volna a középső kereszten megfeszíteni. Elemezzük egy kicsit Barrabásnak a nevét. A Barrabás név nem utónév, hanem családnév, úgy, mint abban az időben nagyon sokszor ugye a hagyomány szerint hozzátették a nevekhez a bár szót, ami azt jelenti, hogy valakinek a fia, sokszor halljuk ugye az evangéliumban is például, hogy Simon Jónás fia, tehát a bár azt jelenti, hogy valakinek a fia, és az Abbás ugye az édesapjának a neve volt, tehát Bar Abbás azt jelenti, hogy Abbás fia. Tulajdonképpen az atya fia is sok, korai kézirat feljegyzi, hogy Barrabásnak a keresztneve Jesua volt, vagyis Jézus. Ezt nem tudom, hogy mennyire hiteles adatok, de azt írják, hogy vannak erre történelmi adatok, mi vagy abban a korban nagyon-nagyon gyakori volt a Jézus névnek a keresztnévként való használata. És ugye maga a Jesua név, a Jézus név az azt jelenti, hogy Jahve megment, vagyis az Isten megment. És hogy milyen érdekes, hogyha így nézzük, a Barrabás név, ugye Bár Abbás, ugye, és hogyha, ami ugye Abbás fia, Isten megment, hogyha a keresztneve valóban Jesua volt, és milyen érdekes, hogy valóban Jézusnak az elítélése menti meg az ő életét, hogy nem őt feszítették keresztre. Tehát tulajdonképpen Jézus talán ezért is hagyja, hogy a nép Barrabást válassza és nem tiltakozik, mert ezzel ő megment egy életet. Ő tudja, hogy ő harmadnapra feltámad, de így ezzel megmenti Barrabásnak az életét, hogyha valóban ez a tanulmány igaz, és valóban így a korabeli tanulmányok alapján, vagy feljegyzések alapján Jesuha volt a neve, ami azt jelenti, hogy Isten megment, akkor valóban ott Pilátus előtt tulajdonképpen Jézus megmentette Barrabást, mint messiás. Érdekes, hogy milyen különleges dolog ez, hogy Jézusnak az egész szenvedése tele van a megmentéssel, hogy a kereszten is a bűnösökért imádkozik, mindig meg akar menteni valakit, és ezt egészen a haláláig folytatja. Tovább lépve Jézus vállára veszi a keresztet. Vajon mit jelenthet ez a stáció, ugye a ma embere számára, hogy vállra venni a keresztet?
Hát szerintem szembesülni a bűneinkkel például. Tehát nekem ez is jelenti. Tehát az, hogy merjük azt felvállalni, hogy mi bűnösök vagyunk, merjünk szembenézni azzal, hogyha hibázunk, és tudjuk, hogy ennek ugyan lesznek következményei, vagy vannak következményei, de akkor is ezt az utat fogjuk járni.
Én a kereszttel kapcsolatban olvastam egyszer, mert mindig kerestem, hogy vajon mi lehet a keresztem. Lehet, hogy furcsa, de lehet, hogy vannak, akik még így vannak, vagy voltak vele. És hát nagyon hamar megmutatja az Isten, hogyha tényleg beszélgetünk vele erről. Szeretnénk tudni, én egyszer elmondtam, másnap jött a válasz, akkor egy hónapig tartó jó gyászmunka volt, mire elfogadtam azt igazából, mi is az én keresztem az életemben. De ugye kisebb kereszteket kerestem, hogy mondták, hogy vannak kisebb, nagyobb keresztek, és akkor valahol azt olvastam, hogy kisebb munka, amit nem szeretünk megcsinálni mondjuk otthon. Én például nagyon nem szeretem etetni a kutyát. Nem tudom miért, de egyszerűen nem, és akkor inkább elvállaltam többször. Tehát ez is egy kisebb kereszt. Azok a dolgok, amik mondjuk nehezünkre esnek, nehezen végzünk el munkát, nem olyan szívesen csináljuk, Istennek felajánlva, egy kis keresztként nagyon-nagyon nagy kincsek lehetnek. A nagyobb kereszt pedig mindenkinek ott van az életében. Az én életemben azért, hogy a szüleim válása által létrejött szeretethiány azért az nyilvánvalóan az egész életemet végigkíséri. Az, ami, akivel, ugye, ha Jézussal járom ezt az utat, meg ezt a keresztutat, akkor szinte fájdalommentes, de az tény, hogy egész életen átcipeljük ezt a keresztet. Mi, akik mondjuk, akiknek ez a... De nyilván van több kereszt is létezik, amit az előbb elmondtam.
Hát igen, nyilván itt nagyon fontos, hogy amikor ezt a stációt imádkozzuk, akkor itt nem a fából készült keresztre gondolunk elsősorban, mert Jézus tulajdonképpen itt egyrészt felvette a gerendát a vállára, azt a fából készült kereszt részt, ugye talán tudjuk azt, hogy nem az egész keresztet vitte Jézus a Golgota felé, hanem csak a vízszintes ágát, azt a gerendát, amire a két kezét szegezték, ugye a vízszintes ágát hurcolta a vállán, a hátán. De itt ugye magára vette az ítéletnek a keresztjét, magára vette annak a keresztjét, hogy nem fogadják el őt az emberek, magára veszi annak a keresztjét, hogy kitaszították a társadalomból, magára veszi azt, ahogy látja az embereknek a gyűlöletét, haragját, látja, hogy ahogy halálát kérik, és azt kiabálják, hogy keresztre vele, látja, hogy a tanítványai elfutnak, ott hagyják még azok is, akikkel a legszorosabb kapcsolatban volt, és gyakorlatilag ezt mind a vállára veszi. Vállára veszik akár a kudarcokat, hogy nem mindig sikerült az embereknek őt elfogadnia, és nagyon-nagyon sok mindent a vállára vesz. Éppen ezért, amikor a kereszt vállra vételéről van szó, akkor mi egyéni keresztjeinkre is gondolunk, hogy milyen terheket hordozunk, vajon mi minden nap milyen terheket veszünk a vállunkra, legyen egy betegség keresztje, egy nehézség, egy családi probléma, egy gyász, egy haláleset, egy emberi kapcsolat megromlása, egy munkahelyi zűrzavar, akár lelki probléma, lelki vívódások, sok-sok kereszt lehet, amit nap mint nap felveszünk, és ebben egyesülhetünk Jézussal. És azért ez egy nagy lelki könnyebbség annak, aki a keresztutat imádkozza, hogy ha Jézus a vállára vette minden nap a keresztjét, akkor nekem is meg kell tennem. És aztán, ahogy folytatjuk a keresztútról való elmélkedést, talán még mélyebben és még több mindent megértünk, hogy Jézus miért volt ennyire kitartó, és miért nem dobta el a keresztet, miért vitte és miért vette fel újra és újra a keresztet, és miért haladt előre ennek ellenére is. De hát erről már csak a következő műsorban tudunk beszélni, hiszen el is szaladt a műsoridőnk, úgyhogy mindenkinek áldott és kegyelemteljes időtöltést, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagybőjti szent idő mindannyiunk számára egy ajándék és egy lehetőség, hogy lemondjunk, böjtöljünk, imádkozzunk, vagy valamilyen jót tegyünk, jót cselekedjünk, amire buzdít bennünket a Szent Atya és az Egyház is, akár a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán, és ezt bátran tegyük meg, hogyha kicsivel is, de mindenféleképpen segítsük azokat, akik erre rászorulnak. És hogyha szívesen megtesszük, akkor az Isten is mindig örömmel fog rajtunk segíteni, hiszen ott van a Biblia aranyszabálya, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal. Így kívánunk mindenkinek áldott hetet, áldott nagybőjti szent időt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején az idén 35 éves Miskolc Dixieland Bandet köszöntjük, és február 28-ai jubileumi koncertjükre hívjuk kedves hallgatóinkat. Ezt követően a Rajzban mondom a kedvenc mesémet című rajzpályázatra hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. A folytatásban a hónap végéig a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban látható Anne Frank kiállításról beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház tavaly már bemutatott, de idén újból műsorra tűzött előadásáról, a Lököttek című komédiáról kérdezzük az alkotókat. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Balla Miklóst, a Miskolc Dixieland Band vezetőjét kérdezi az egyik szerkesztő.
Milyennek mondaná ezt a műfajt? Hogyan tudnánk megfogalmazni? Magával ragadó, varázslatos? Milyen ez a Dixieland?
Én azt tudom mondani, hogy szabad, tehát ez egy szabadságérzés. A hangulatáról az lejön, hogy egy vidám, jól játszható, vidám hangulatú zene. Nyilván kell hozzá, hogy a koncentráció meglegyen, az összhang meglegyen a zenekarban, tehát ugye ez már ennyi év alatt nagyjából megvan, és nagyon jó a baráti kapcsolat is az együttes tagok között.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a koresti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. A két órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Hédervári László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral. Ajánlónkat hallják.
Kezdjük azzal, hogy maga a családban nagyon szép veretesen hangzik, hogy Hédervári, tulajdonképpen egy külföldi család. Még a 12. században érkeztek Graztól délre Vildon városából Magyarországra, és hát nagyon gyorsan beépültek a magyar közéletbe, és egyre nagyobb birtokokat szereztek, úgyhogy valóban a 15. századra már az ország egyik legjelentősebb arisztokrata familiájává nőtték ki magukat.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kígyó így beszélt az asszonyhoz: nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy mely napon abból esztek, szemetek felnyílik, és olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Olvasom a Teremtés könyvében. Az ember akkor követel bűnt, amikor szembehelyezkedik a természet fejlődésének egyetemes törvényével, és ahelyett, hogy a magasabb rendű természet megvalósítására törekedne, megáll, sőt lejjebb száll az alsóbb rendű természet az anyag és az állat természete felé. Ez annyit jelent, hogy megtagadja Krisztus emberi természetet, elfordul az isteni természettől, és végül is lesüllyed a legalacsonyabb rendű lények közé, a kárhozat mélyére. A bűn elvesz a világ jóságából, ahol a restség uralkodik, a mezőket fölveri a bogáncs, és a gátak összeomlanak, ahol a gyűlölet az Úr, a város romba dől. De ami a legnagyobb baj, a bűnös emberiség a világot elviselhetetlen teherré teszi. Akit a szorongás emészt, minden sötéten lát. A tüske és bogáncs benne nő az emberben. Istenünk, add meg népednek, hogy szeresse azt, amit parancsolsz, és vágyakozzék arra, amit ígérsz, hogy a világ színes forgatagában szívünk csak ahhoz ragaszkodjék, amiben igazi örömét megtalálja.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.